Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a 153 lélekmód magazin mai adásában. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Folytatjuk csodálatos férfiak sorozatunkat, melyben feltett célom, hogy egyensúlyban lévő férfiakkal készítek riportot, egy kicsit az egész életükbe beletekintve. Köszöntöm szeretettel dr. Kmet Sándor orvos természetgyógyászt, aki kiskunhalasi származású, jelen pillanatban Szegeden él és dolgozik. Szervusz!
Szervusz, Ági, és üdvözlöm a hallgatókat a készülékek előtt.
Sanyi, amikor mondtam neki, hogy szeretném ebben a műsorral megkeresni, boldogan mondta, hogy no, akkor én is bekerülök a felhőbe. Mit értettél ez alatt?
Hát abba a felhőbe, ahol a csodálatos férfiak is tartózkodnak, és lógatják a lábukat megkönnyebbülten túl mindenen.
No, hát akkor kezdjük az elején. Ugye kiskunhalasi származású vagy. Mesélj nekünk, hogy indult a te életed, mielőtt olyan sok-sok mindent csináltál, amiről majd szó esik. Gyógynövényes könyvet írtál, fogorvos vagy, stb. De hogy indult ez az egész?
Egy kicsit pontosítok csak. A kiskunhalasi származást illetőleg Budapesten születtem, és ott töltöttem az első 14 évemet. Apukám kiskunhalasi, és Kiskunhalashoz kötődik a Kmet család, hiszen utcanév is van ilyen névvel, hogy Kmet Sándor, és erre én úgy gondolom, hogy a Kmet Sándorok büszkén tekintenek, mert az egy jó élmény. Én is, ha jövök Halasra, akkor mindig ott jövök be a főútról, hogy a Kmet Sándor utcán azért végigmenjek, mert az egy
klassz dolog.
Az egy jó élmény, igen.
Mégiscsak tudtam, hogy a felhőben van a helyed.
Köszönöm szépen, igen.
No, gyerekkor, testvérek.
Három testvérem van, két öcsém és egy húgom, mindannyian önállóan érik már most a saját életüket, és ez jó. Ők egy kicsit később kezdték, én viszonylag korán, én 14-15 éves koromban kerültem el otthonról. A gyerekkor azért nem volt teljesen felhőtlen, ez egy igen kemény típusú gyerekkor, ami az enyém volt, és innen visszanézve azt mondom, hogy jó hatásai voltak aztán a későbbi életre.
Mi az, amit hasznosítani tudtál, akár nehézséget?
Ha úgy össze akarnám foglalni, akkor azt, hogy talpra kell állni annak ellenére, hogy az ember rendszeresen arcra esik. Hát most ez előfordul. Én nem állítom, hogy ezt könnyű megcsinálni. Főleg úgy nem, hogy a szigor azért ott van az ember mögött folyamatosan, és azt annak úgy meg kell felelni napi szinten, rendszerességgel, elszámoltatással, és a megfelelő jutalmazással annak rendes módja szerint.
Én emlékszem, hogy a középiskolás korban te nagyon komoly versenyző voltál, kajakos, ha jól emlékszem.
Igen, 4 évig voltam válogatott ifiként, ifjúsági versenyzőként, junior versenyzőként és felnőtt válogatottba is voltam.
Azután csalódtál a sportba, a versenysportba, arra is emlékszem.
Igen, igen, igen. Tehát ott is volt egy törés. És ezek a korszakok nálam mindig töréssel végződnek, a gyerekkor törés, és akkor utána jön az ifjúkor, megint egy törés, és az ember így a különböző korszakait szépen átélegeti, és minél idősebb az ember, annál kisebbek ezek a törések, de a korszakváltások azért megvannak. Tehát azért csak tanul.
Hát reméljük, erről szól ez az élet, amit kapunk és amit élünk. Pályaválasztás.
8. osztályba ide kerültem Halasra. Az elején rosszul esett Pestről leköltözni Halasra, mert ahelyett, hogy az ember felszállt volna a metróra, vagy kiment volna a buszmegállóba, és egy busszal bement volna a városba, ehelyett a biciklit keresztül kellett tolni a futóhomokon, amiben ugye nem lehet tekerni, de a lakótelepet ez választotta el a betonúttól, tehát azon még át kellett jönni, és akkor utána lehetett betekerni az iskolába. De aztán úgy elkezdtem élvezni, hogy az ember megszokta, jöttek a barátok, fiúk, lányok, élmények.
És minden, ami evel együtt jár.
Minden, köbméter együttes, zenélés, farsang, bulik, tetszett, Halas. Megszerettem, több, mint megszoktam, megszerettem a Halast.
A középiskolát azt már Szegeden végezted, vagy még Kiskunhalason?
Kitaláltam még akkor, amikor Pestről eljöttem, hogy a kajakot tovább szeretném folytatni. Úgyhogy amint lehetett, következő lépésként egy olyan várost választottam, ahol tudok kajakozni és tanulni is. Így kerültem Szegedre az erdészeti szakközépiskolába, és ha választhatnék még egyszer az életembe bármikor, vagy újra kellene kezdenem, akkor is ugyanide mennék, és ezt választanám, mert a középiskola is bombasztikusan jó sikerült a csak fiú iskolával, azzal az erdészeti feelinggel, ami a múltból jön, és hozza a tradíciót, és halek avatás, és keresztapa választás, és kollégiumi élet, és esőcsatornán fölmászás, és belógás, meg kimászás, meg a lányok, a csajozás, a parkba kézenfogva sétálások, tehát ezt ugyanezt, hogyha lehet, mert ez annyira jó sikerült.
Ez nagyon érdekesen hangzik, úgyhogy erről tovább fogunk beszélgetni. Zene után visszatérünk Sándorral, és mesélni fog a középiskolás évekről, erről a kézfogó sétálósról. Maradjanak velünk!
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk a beszélgetést a 153 Lélekmód magazin csodálatos férfiak sorozatában dr. Kmet Sándorral. Szegeden erdészeti szakközépiskolában tanultál, középiskola. Mesélted, hogy csodálatos élmények voltak, kézenfogós, udvarlós, fiúbandázós, mesélj nekünk az udvarlásról. Te bátor vagy bátortalan voltál?
Is.
Ez nagyon diplomatikus.
Nagyon diplomatikus volt. Tehát nyilván úgy indult ez, hogy az első összepillantások, egy kis félve, odanézések, az ember úgy próbálkozik közelebb kerülni a kiválasztott hölgyhöz, de azért úgy, hogy azért figyelve, hogy jaj, mi lesz, hogyha
mégis
mondjuk, hogy nemet mond, vagy visszautasít, vagy,
igen,
vagy nem úgy reagál, vagy jaj, Isten, igen, hát ez majd ott a 60 év felé, vagy azon túl lesz majd kérdéses.
Szóval mikor hívtál Randira először lány direktbe?
Másodikos voltam. Az azt jelenti, hogy 16, vagy az valahol ott, már nem emlékszem.
Nagy bátorságot igényelt, vagy már nem? Akkor az összepillantások már forrók voltak.
Hát akkor már, ott már forrongtak a dolgok, és az ember nyilvánvaló, hogy...
Biztonságban érezted magad?
Mondhatjuk azt is, hogy megvolt az az élmény, amit az ember azt gondolja, hogy biztonságban, hogy itt már nem lesz nem. És akkor hát nyilván ugye készfogástól indulóan az első csókok, és...
Hol működtek ezek? Mondtad, hogy parkban, és akkor ez
hát Szeged akkor mi, hát ez most is a szerelem városa szerintem, és rengeteg fiatal mászkál ugyanígy, és látom rajtuk, amikor különböző stációkon mennek keresztül, és
megismered
meg
a régi
is fölismerem élményeket. A szitukat, és nagyon jó, megmondom őszintén, élmény látni. Főleg azért, mert az emberbe azért előhozza azokat az érzéseket, ami ezzel jár, és az is nagyon jó.
Hány lánynak udvaroltál? Mennyire tartott fontosnak, hogy ebben az időszakban mondjuk gyakorlattá váljon egy fiú a meghódításában egy lánynak?
Ez ugye nem is jutott eszembe. Ugye? Ugye, hogy nem.
Nem. Hát egymás után.
Nem, hát igazából romantikus típusú emberek általában egy lányjal szeretnek komolyabb kapcsolatot fönntartani egyszerre, hogyha ez szerelem alapú.
Te így működtél?
Én így működtem, így van, és én azt hiszem, hogy egy-két próbálkozás után megtaláltam azt a lányt, akivel aztán hosszabb ideig egy a 4 éves kapcsolatot, ami aztán át is nyúlt az egyetemre. A közös bulik, a táborozások, a csapatos bandázós, kocsmába járós, és a többik.
Ahogyan nevelkednek és működnek a fiatalok. Kanyarodjunk, egyetemet említettél, pályorientáció. Mikor döntötted el a kajakozás után? Ugye arról beszéltünk az előző blogban, hogy nagyon komolyan sportoltál, aztán volt egy kis csalódás törés ebben, és olyan hirtelen a fogorvosi pályát választottad. Hogy történt ez?
Hát ha már ilyen szépen fogalmaztunk, hogy pályaorientáció, az konkrétan úgy történt, hogy én a sport miatt én edző akartam lenni, illetve testnevelő tanár, tehát ez a két verzió jelentkezett az életemben, én tágabbra nem is tudtam nézni, amíg aztán egyszer egy fiatal zsidó barátommal lógtunk az erkélyen kint a vízitelepen, és beszélgettünk, hogy hát ki mi lesz majd, hogyha majd egyszer ugye kikerül, és hát ő mondta, hogy hát szívsebész lesz. Az igen, nagyon szép dolog, és majd kérdezte, hogy te mi leszel? Hát mondom, én edző vagy. Testnevelő, mondja, hát te nem vagy normális.
Én finoman rávezetett.
Igen, egyszerűen mondta, hogy hát ez teljes idiotizmus, mert hát gondolj bele, hát mennyi el orvos, mennyi fog orvosnak, akkor nem kell annyit tanulni, tehát az a hülyéknek is jó. De hát ugye nyilván így, miért mondjam másképp, mint ahogy zajlott, és akkor mondja, hogy hát legyél fogorvos, te tudod, sok pénz, doktori cím, fehér köpeny, jó nők, kocsi, lakás.
Még?
Hát most gyakorlatilag egy olyan életpályát vázoltam, ami ugye elgondolkodtatott, majd aztán el is felejtettem. És jelentkeztem a Kertészeti Egyetemre, ami azt hiszem, hogy...
Nem egészen, se nem orvos, se nem testnevelő.
Így van, és nem is vettek föl. Viszont a barátnőm, az akkori barátnőm az orvosi egyetemre jelentkezett, és én nagyon úgy éreztem, hogy én most...
Partiba akarsz maradni?
Igen, de ne akartam lemaradni. Ő volt a motiváció, amikor azt mondtam, hogy eszembe jutott, hogy jé, hát lehetnék én fogorvos is. És hát akkor volt egy erősebb fél év, amikor úgy rendesen tanultam, és rettentő sok szerencsével és isteni hátszéllel bekerültem a fogorvosi egyetemre, és amit aztán végül is sikerült elvégezni.
Hogyan emlékszel vissza az egyetemi évekre? Persze csak röviden, és persze, amit csak megtudhatunk.
Hát akkor nagyon szűkszavúnak kell legyek. Ugyanis az egyetemi évek már vége lett az első nagy romantikus kapcsolatnak. Az első két év után akkor jött az erezd el a hajamat típusú állapot, és akkor az ember akkor belemegy minden olyan lehetőségbe, ami csak kínálkozik, bulik, csajok, hülyeségek, idiotizmusok, hogyha innen visszanézek, de egyébként akkor ezek nagyon jó poénnak tűnnek, és nagyon jó dolgok, és ezek adják a sava borsát, amire ugye az ember most szívesen emlékszik vissza. Tapasztalatgyűjtés, mert az ember ezekre, ha visszatekint, akkor most, ha egy hasonló szituval találkozik, akkor már úgy átgondoltabb.
És tudja.
Kell.
És tudja esetleg, hogy a gyermekei éppen mit csinálnak.
Hol tartanak.
Erre fogunk kanyarodni. A következő blogban a családalapításról és a gyereknevelésről beszélünk. Maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód magazin folytatásában. Tovább beszélgetünk Mecs Sándorral, aki az egyetemi évekről mesélt, és ígértem, hogy most a családalapítás, párválasztás és a gyermek megszületése hogy zajlott?
Feleségemmel, akkori feleségemmel, hát ő az egyetlen feleségem, azóta sincs másik, igaz, hogy már nem élünk együtt, de mindenképpen mondhatom, hogy ez egy ilyen elsodró erejű, magával ragadó, nagyon hullámos, tajtékzós és viharos típusú kapcsolat volt, végig az elejétől kezdve. Hát nyilván ugye hosszú távon az ember azért fölörli egymást.
A heves érzések hát valóban ilyenek.
Nyilvánvaló. És amikor a diplomát megkaptam, akkor született a fiam.
Ez fantasztikus élmény lehetett azért.
Hát igen, igen. Másrészt viszont hozzátartozik, hogy lehet, hogy innen nézve azt mondanám, hogy kicsit korán volt. Tehát az egyetemi éveknek a vége fele, illetve még az friss diplomásoknak a még lecsendesülni, ugyan nem vágyó, de mégis kifutó jellegű bulizós, mindenhova utazgatós, különböző dolgokat kipróbálós időszakába csobbant bele a fiam, és az ember egy kicsit ilyenkor meg is hasad, én úgy látom magamon, hogy ott szerettem volna apa is lenni, és az jó is volt. Végtelenül szeretem a mai napig is a fiamat, sőt, az anyukáját is. Tehát nem mondta, nincs olyan típusú, ezt a nőt leírtam és kipipáltam, és már ne is találkozzak vele, tehát nincs ilyen élményem. Jó feljelenség a mai napig, és végső soron elég sokáig elviselt, mert nem vagyok egy könnyű valaki.
A családalapítás, mondtad, hogy ezért nem volt egyszerű, hiszen még fiatal voltál, egy kicsit még a bulizós korszak vége. Mégis milyen szerepeket vállaltál? Összeházasodtatok, milyen szerepeket vállaltál, mint apa?
Hát én próbáltam azokat az értékeket, elképzeléseket hozni, amit az ember otthon lát. És hát, mint említettem, azért nálunk kemény volt ez a része, ezért azt kell mondjam, hogy nem biztos, hogy helyes példákra építkeztem akkor, amikor először ezzel találkoztam, hogy akkor most én már egy férj vagyok, meg egy apa vagyok, és fönn kell tartani a családot, és a többi, és a többi. Tehát
nem volt akkor ez egyszerű.
Igen, igen, és szerintem nem akarom erre fogni, mert bármikor dönthet egy férfi, hogy valamilyen példát követ, vagy hogy mit csinál, és mit nem csinál, de én akkor még nem voltam ebbe az állapotba, hanem belezuhantam egy olyan helyzetbe, hogy egyszer csak hirtelen apa lettem, és hát most van egy életlen fejem, meg vannak példák, meg ilyen zavaros elképzelések, és akkor abból keveredjen ki valaki normálisan, hát az feladat, nem sikerült. Úgyhogy el is váltunk, de nem tudtunk egymás nélkül élni továbbra se, tehát eltelt egy pár év, és aztán újra összeköltöztünk, akkor elmentem Szegedről, ott hagytam mindent, és elkerültem Szolnokra.
Tehát akkor éltétek meg igazán, már egy kicsit
kezdtük.
Érettebben. Mesélj arról, jól érzékelem, hogy változtál te is.
Ott mint egy nagy változás is volt egy komolyabb csattanó, ami ezt kiváltotta, és ott nem szabad megtörni, ott le kell vonni a következtetéseket, és ki kell találni, hogy az ember mit akar, tehát, hogy mi a helyes, és mit szeretne, és azt kell csinálni. Tehát nem külső tanácsadókra hallgatni, nem erre, nem arra, nem példákra. Amit az ember akar, egy férfi fejben, 28 éves kor körül, az ott összeáll. És akkor azt csinálni kell, ott nincs pardon. És összeállt, és szerencsére jól állt össze, és a lehetőségek is adottak voltak, úgyhogy összeköltöztünk, újból kezdtük, 6 éves volt a gyerek, és együtt keltünk, együtt feküdtünk, gyereknevelés, mese, minden este talpmasszírozás, ágyba közösen bebújkálás.
Tehát akkor végül is egy csodálatos családdá alakultatok.
Az egy családi élmény volt, egy pár évig ezt tartott, aztán nyilván, ahogy említettem, a tajtékos, hullámos
kapcsolat
az azért megtette a magáét, és szépen kinyírtuk egymást.
Ezt a kapcsolatot?
Igen, és, de végül is ott maradtam, ott maradhattam, és az érettség, illetve a felvételivel bezárólag azért mi napi szinten volt órákat beszélgettünk a fiammal, kérdései voltak. Valahogy, ami a lényeges rész, hogy és ezt javaslom minden fiús apának, mert fontos. Tehát nem csak szigorú apának kell lenni, aki elszámoltat és követel, és a törvényt képviseli és betartatja. Az a szerencsés, hogyha az apa szerepen túl egy idő után át tud kerülni a baráti szerepbe, és az nagyon jó. Azt kell megcélozni, hogy az ember a fia 18 éves korában a barátja is tud lenni, nem csak mint apa, van jelen a szerepében, mert azért az megmarad a végéig, az élete végéig. Na, az egy nagyon, azt javaslandónak tartom.
Ez minden esetre a életedben sikerült. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést zene után.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód magazin csodálatos férfiak sorozatában. Folytatjuk a beszélgetést dr. Kmet Sándorral, aki az előző részben arról mesélt, hogy viharos szerelem és házasság, gyermekszületés volt az életének része, amiben ma barátként működnek együtt a volt párjával. Jó az látni, hogy nem feltétlenül kell haragban működni. Ez az egész egy nagy változást akar és fejlődést az életben. Ezt abból is tudjuk, hogy a Göncöl Szellemtudományi Szabad Egyetem tanára vagy, természetgyógyászattal foglalkozol, könyvet írtál a gyógynövényekről. Mesélj erről a változásról, szellemi fejlődésről.
Hát valóban egy változás, hogyha ezeket most végig gondolom, amit hirtelen felsoroltál, azért abba az életképbe, amit ott fiatalon az ember pancsol a szökőkutakba fürödve, önfeledten, és a többi, ami ezzel vele jár, abban valahogy nem igazán passzol ez a kép, hogy az ember nem könyvet ír, és
igen, gyógyászattal elég nagy foglalkozik. Van.
Hát igen, de azt kell mondjam, hogy ez a kicsit sarkosan változó, nagy változásokat hirtelen hozó, nem annyira kellemes és kényelmes életvitel azért kiprovokálja az emberből a változást, tehát nem lehet ezeket a fordulókat megúszni, vagy túlélni változás nélkül főleg.
Lehet sajnos, nagyon sokan beleragadnak.
Hát így van, és akkor ott megjelenik a drog, az alkohol, a szétesettség, és akkor sorolhatnám még mi minden, de az nem visz előre.
Éppen ezért vagyunk kíváncsiak, hogy akkor ez hogy működött. Így van.
Hát egyszer csak azt vettem észre, mint orvos, hogy amikor azt gondoltam, hogy én vagyok a király, aki mindent ki tud fúrni, és mindent be tud tömni, és még minden betegségre, mindenféle gyógyszert fel is tud írni, konkrétan antibiotikumot és fájdalomcsillapítót, akkor egyszer csak azt láttam, hogy hát ez nem így van. Kevésnek kezdett tűnni. És akkor elkezdtem nézelődni, és egy kicsit misztikus úton, kézen közön azért oda kerültem, ahol az embernek szembesülnie kellett magával. Na és ez volt az az időszak, amikor az ember úgy ránéz, hogy hát mégis mennyire hülye tud lenni, micsoda hibákat követett el, mennyire másképp kellett volna bizonyos dolgokat csinálni. Ennek kapcsán költöztünk végül is össze, tehát ez már annak a folyamatnak volt a része, és kimondva, kimondatlanul az ember mégis azért, mint lény, az ember úgy a nagybetű, és azért a tökéletesedésre törekszik, tehát szeretné nem rosszul csinálni a dolgait, hanem minél inkább jobban szeretné csinálni.
Azért ehhez alázat is kell. Szerintem ez sokszor hiányzik hát az ember. Ennek a belátása.
Hát az ember megalázza magát egy jó párszor, mire ezt belátja. Tehát az kell hozzá, mert azért egy fiatal fogorvos egy rendelővel Szegeden a Kárász utcán, ami ráadásul mindjárt magánrendelő, és a ott két kézzel szórja az aranytöméseket kifelé, és övé a világ. Tehát ez nem az a pillanat, amikor az ember úgy megalázkodik, hanem
kellenek inkább, az életpofonai.
Igen, amikor úgy ott hagyják gyerekestől, és elmennek, és ott maradsz az erkélyeden, amíg szórod az aranytöméseket, és azt csak azt látod, hogy nem ezt akartad. Tehát, hogy ez nem az.
Igen.
Igen, az rossz. Az nagyon olyan, hogy az ember úgy egy kicsit úgy átgondolja. Nem akkor, azért ott még ott hosszú éveken keresztül vívódik, hogy most bulizás, vagy család, vagy jó érzés, vagy következetesség, vagy és a többi. Ezek most a nagybetűs dumák voltak.
De megtörtént.
De megtörtént, de ha nem történt volna meg, az lenne a baj. Sőt, még az is jó dolog, hogy így alakult a magánéletem, mert így van egy csodálatos fiam. És látom rajta mindazokat a gyerekbetegségeket, amiket én annak idején összeszedtem, és tudom, hogy azokat ugyanúgy át fogja élni. Legfeljebb az ember igyekszik kérve-kéretlenül belemászni egy picit az ő életébe, hogy amikor éppen pofára készül esni, akkor amennyire lehet, akkor tompítsa, vagy akkor a nagy hülyeséget ne kövessen el. Aztán persze nyilván ő majd eldönti, hogy mit szeretne.
Egy szerető apai szív, vagy aki már esetleg baráttá is tudott válni a gyereke életébe, azért adhat olyan
nem lehet.
Támpontokat.
Nem, példával lehet csak. Úgyhogy az ember
mondjuk
megmondja, elmagyarázni.
Akkor példával.
Az nem, de példával még talán. Tehát egy felnőtt ember elé valamit oda rakni, hogy azt diktátumként fogadja el, az már nem megy. Esetleg példával lehet, azt gondolom, mert azon elgondolkodik, és talán azzal tud valamit kezdeni.
Változás. Te töltöttél az életedből elég jelentős időt külföldön, és nagyon nehezen élted meg. Hogy volt ez?
Hát amikor szónokról eljöttem, ugye leérettségizett a gyerek fölvételizett, akkor el is kellett jönnöm nekem is.
Tehát anyagi okokból mentél külföldre?
Kifejezetten anyagi okokból.
Hogyan
mentem.
Élted meg a kint létet?
Számüzetésként. Nagyon, hogy is mondjam, olyan honvágyam volt, belebetegedtem. Két hetet voltam kint, vagy hármat, és akkor a két hetet meg itthon a következő kettőt, illetve amennyit csak tudtam, nyújtottam rajta. Tehát végül is szerencsés voltam, mert kimentem, nyitottam egy magánrendelőt, tehát nem alkalmazott voltam, hanem a saját magam főnöke, és a magánrendelőt sikerült olyan helyen megnyitni, láthatatlan kezek persze megint beleszólnak az ember életébe, hogy azért nagyot ne bukjon, ami egy jó forgalmú rendelővé tette, de ez egy labilis döntés minden esetben, főleg külföldön így munkát vállalni. Ugye ezt átgondolásra javaslom ezt a kérdést mindenkinek, aki ezt tervezi, mert nagyot is lehet bukni vele. És ebbe azért az elején egy kölcsönnel indultam, és akár meg is foghatott volna ez a történet komolyabban, de nem így alakult szerencsére.
Láthatatlan kezeket emlegettél, és tudom, hogy egy komoly szellemi úton jársz. Erről fogunk beszélgetni hamarosan. Hallgatóink, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Folytatjuk csodálatos férfiak sorozatunkat itt a 153 Lélekmód magazinban, a Halas Rádióban. Továbbra is Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál, és Kmet Sándorral beszélgetünk. Változás. Az életedet végig kísérték a nagy nehézségek, küzdelmek, ezek a láthatatlan kezek, amikről beszéltél, és az a szellemi út és fejlődés, amiben vagy részese volt. Mesélj erről.
Hát igen, amikor az ember próbálta magát keresni, önismereti rendszerek. Ide tartozik az asztrológia, az indiai ajurvéda, a lélek elemzés, és amik hoznak egy kis pluszt, ami azt eredményezi, hogy az ember magán keresztül próbálja értelmezni a világát. Elsősorban saját magát veszi nagyító alá, hogy mik is zajlódnak benne, és hol történnek azok a változások, amik aztán végül kint megjelennek. Ehhez a világképhez, a keresztény világképből, mi pont a református egyház áll a legközelebb.
Hiszen Isten bennünk lakik, ugye ez egy alap.
Ez
igazság.
Alap. A teremtő, mint olyan, az benne van az emberben. Cél az, a különböző irányzatok szerint, hogy az ember eljusson hozzá.
Most mondjuk, megismerje önmagát, és
megismerje
ezáltal
önmagát,
Istent.
És ha már ez a mondat előjött, akkor ugye ez volt fent a Delfoi jóhajótól, majd Delfoi
ózsdára
vészve, csak ennek van egy második fele, hogy ismerd meg önmagad, hogy megismerd a benned lakó teremtőt. És ennek lett a későbbi gyümölcse az, hogy gyógynövénykönyv, illetve a most készülő magát a gyógyászati rendszert, a rendszerező élettant leíró könyv, ami még várat magára egy picit. Hát ez egy folyamat, és hogyha mikor visszanézek, kezdődött? Akkor ez már egy 22-3 éves, és a gyerekem az most 24 éves, tehát...
Szinte a gyermek megszületésével.
Mondhatjuk, hogy magával hozta ezt a patyut, ami rám is hatott.
A nehézségek teher alatt nő a pálma, a Sziládi elmondata. De tartasz is tanfolyamokat, tanítasz is, illetve én hallottam róla, hogy Kiskun Halason is vezettél akár egy jóga csoportot. Tehát akkor ezeket nem csak művelted, hanem már át is adod.
Igen, fontosnak tartom. Fontosnak tartom, mert ha visszatekintek az életemre, nem kell sokra, egy laza 48, akkor azt kell mondjam, hogy ha tudtam volna ezekről a lehetőségekről már ifjú koromban, akkor egy csomó olyan helyzetben nem megyek bele, vagy nem úgy megyek bele, vagy nem azt hozom ki belőle, mint amit kihoztam, az jobb lett volna.
Mi az, amit a legfontosabbnak tartasz ma? Értéket?
Hogy a döntési szabadságomat meg tudjam tartani. Ez a legfontosabb. Na ehhez persze önuralom szükségeltetik, hogy az ember ne hozzon létre olyan kötöttségeket, vagy olyan hülye helyzeteket, amik miatt ezt elveszíti. Akkor én megyek bele önként egy helyzetbe, és nem kiszolgáltatott vagyok. Tehát ennek a kornak is megvannak a szépségei.
Ez csak a korral jár, vagy talán avval a szellemi úttal, amiben vagy?
A korral nem jár.
Én is ezt gondolom egyébként.
Tehát idős emberek is tudnak nagyon butuskán viselkedni, és fiatal emberek is tudnak szemet eltátó módon, tehát egyszerűen az ember megütközik rajta, hogy mennyire éretten és átlátva tudnak helyzeteket kezelni, és az ember rájön, hogy hát én már mindjárt 50 éves vagyok, és hát ez a figura itt az orrom előtt, hát ez megesz engem kétszer, és még a nyomába se jutottam, nem hogy elértem volna azt a szitut, ami... Tehát nem, nincs hova eljutni, nincs mit megvalósítani. A szellemi út, ha már így nevezzük, semmi más, mint az ember próbálja magát farigcsálni, hogy minél kevésbé tudjanak az élet viharai fogást találni rajta. Mert abban az esetben kevésbé billenek ki az egyensúlyból. És az egyensúly meg ahhoz kell, mint alap, hogy az ember boldog legyen. Nagy kívánság, de tenni kell érte, tehát ez kétségtelen.
A műsoridőnk elfogyott, de ez végszónak is tökéletes.
Sőt, maga volt a végszó. Köszönöm szépen a meghívást, Ági.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad, és kívánok neked ebben az útban sok örömet tovább, és segíts ehhez másokat is.
Igyekszem.
Hallgatóinknak, ha lemaradtak a beszélgetés elejéről, hallgassák az ismétléseket, a riport hamarosan felkerül a Halas Rádió hangalbumába. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.